nagyon sokan eljöttetek, dicsőség az Úrnak, mert nagyon fontos az, hogy egybe gyűjjünk mindig, és hallgassuk az Isten igéjét, mert azt gondolom, hogy ennél nagyobb megerősítés az életünkre nincsen, amikor az ember az Isten igéjével táplálkozik. És tudod, ez nem egy érzés, mert az emberek sokszor egy ilyen érzést keresnek, hogy fú, akkor most libabőrös lettem-e, átfutott-e a hátamon a libabőr, vagy lett-e velem valami, vagy valami, tehát valamilyen megtapasztalás után járnak, valamilyen libabőr után, és igazán akkor sokszor eltévesztik a lényeget. Tehát nekünk nem a megtapasztalások után kell járni, a megtapasztalások azok jönnek. Amikor Istent követed, amikor az Atyával jársz, amikor a Szent Szellemmel jársz, akkor azok úgy jönnek. Egyszer van, egyszer nincs, de nagyon fontos, hogy ne erre építsük az életünket. Higgyetek el, hogy nem volt olyan szolgálója Istennek a történelemben, aki mindig azonos érzelmi amplitudon tudott égni. Tehát van olyan, amikor az ember kicsit eufórikusabb, valamikor tényleg szinte tűzben van, aztán van olyan, amikor nem érez semmit tulajdonképpen, vagy csak nagyon minimálisat, de mégis egyszerűen tudja, hogy ott van Isten, mert Isten ugye olyan, hogy nem azt akar nekünk megtanítani, hogy az érzelmeink szerint éljünk. Tudjátok, hogy az érzelmeink azok igazániból csak egy ilyen fontos része az életünknek, tagadhatatlan, fontos része az életünknek, de nem befolyásolhatja az életünket. Tehát az érzelmeink, azok Krisztusban vannak igazándiból a legjobb helyen. Amikor az Úr gondolataival foglalkozol, akkor elkezdenek változni az érzelmeid. Akkor úgymond elkezd, hogyha te neked erős depresszióban szenvedtél, vagy valamilyen erős érzelmi nyomás alatt, vagy aggódás gondolatai vannak az életed, vagy aggódás van rajtad, nem tudod, mit hoz a jövő. Persze, hogy nem, nyilván nem fel. Az Úr jelenti ki a bekövetkezendőket, ahogy Jézus mondta a főpap imájában, hogy elküldi a Szent Szellemet, és akkor bekövetkezendőket is megjelenti, hogyha épp arról van szó, de mi nem ezt keressük igazándiban, hanem Istennek a jelenlétében, Istennek a közelségében szeretnénk mindig lenni és élni. Mert ez a legjobb, mert amikor az ember tudja, hogy békességben van, amely minden értelmet felülhad, amit Jézus ugye ígért, hogy olyan lesz a mi békességünk, amely minden értelmet felülhalad, hogy semmi sem tudja ezt úgymond felborítani, semmilyen körülmény, akkor egész egyszerűen lesz egy ilyen belső stabilitása az embernek, és nem attól fog függni, hogy éppen a környezetében mik történnek, vagy hogy milyen kihívások vannak az életén, hanem attól fog függni, hogy mennyire van mélyen elmélyülve az Isten dolgaiban. Volt egy ilyen, és hirtelen a nevét meg nem mondanám nektek, de volt egy talán 16. századi, vagy lehet, hogy még előrébb való szerzetes, aki írt egy könyvet, és az volt a könyvnek a címe, hogy hát valami ilyesmi, hogy Isten jelenlétében élni, vagy valami ehhez hasonló. Én nem olvastam a könyvet, de hallottam róla többfelől, és képzeljétek el, hogy tulajdonképpen ez a szerzetes azt tette, hogy folyamatosan az Úrral élt, de nem úgy, hogy most így valamilyen, hogy elvonult, tehát hogy ő nem az a fajta szerzetes volt, aki elvonult egy ilyen kolostorba pusztán, és akkor egy cellába térdepelt, mint a középkori szerzetes, és a világi dolgokat teljesen kizárta, hanem egy olyan ember volt, aki bár egy ilyen közösségben élt, de dolgozott, tette a dolgait, mosogatott, és azt írja ebbe a könyvébe, hogy, és kérdezzétek, hogy jöttek, abban az időben azért nem volt olyan egyszerű az utazás, de jöttek nagyon nagy messzeségből is az emberek, csak azért, hogy ezt a szerzetest lássák. Hogy ezt lássák, mert tehát így nézték, tehát oda mentek az emberek, és nézték, ugyanis hatalmas szeretet és hatalmas isteni erő állat ki belőle, és akkor ő azt látta, hogy mosogat közben, énekel, és kérdezték, hogy mi a titka tulajdonképpen, hogy mennyit imádkozik, és mondta, hogy hát igazándiból én nekem az a titkom, hogy hát ez a titok, ebben nincs semmiféle titok, hogy én folyamatosan az Isten jelenlétében élek. Tehát, hogy mindent megbeszélek vele, ugye mondjuk, mint szerzetes, nyilván neki nem volt felesége, ezekről így lemondott, de van olyan ember is, akinek van felesége vagy férje, meg vannak gyerekei, meg unokái, meg van világi munkahelye, meg vállalkozása, meg mindenféléje van. Ennek ellenére képes képes arra, hogy minden pillanatában az Istennek a dicsőségében, az Istennek a jelenlétében éljen. És tulajdonképpen ez a mai tanítás is ezt célozza meg, tehát ebben szeretnék egy kicsit foglalkozni, mert megmondom őszintén, hogy annyira, a világ annyira ilyen hullámzó. És tudjuk, hogy lassan itt van az, amit várunk mindannyian, el fog jönni az Úr, és el fog minket ragadni innen a földről. És tehát, de nagyon fontos ez a stabilitás, tehát hogy nekünk ilyen stabilitás legyen az életünkben. Ez nagyon-nagyon fontos. Tehát ugye, hogy kapjunk egy ilyen belső stabilitást, hogy mindegy, hogy a körülmények éppen mit mondanak, vagy hogy mik a te körülményeid, milyen problémák vesznek körül. Tehát, hogy ezek fölé legyél te a Krisztusban helyezve, mert fölötte vagy már, csak hogy ezt megtapasztalt. Tehát ezt a bensőséges kapcsolatot megtapasztalt. Ugye, mert mindannyian vágyunk arra, ugye, tehát én legalábbis feltételezem, hogy mindannyian vágyunk az Úrral való bensőséges kapcsolatra. De tudjuk azt, hogy az ember lelke elidegenedett ettől a bűn miatt, és így, amikor mi újjáteremtettünk, tehát újjászülettünk a belső emberünk tekintetében, a Szent Szellem segítségével, akkor tulajdonképpen ez a fajta, a lelkünk, tehát a pszichénknek ez a fajta gondolkodásmódja és lenyomata alapvetően, tehát amiket kaptunk abban a akkor ilyen 36 évvel ezelőtt, valaki mit tudom, 5 évvel, 100 éve, mindegy hány éve, tehát még amikor a világban éltél, akkor valamilyen módon programozottság volt, mert mindenki programozódik, értitek? Tehát most bárhova mész a világban, szokták is ránk mondani keresztények, hogy mi egy agymosodtak vagyunk, és ilyenkor ezt át szoktam fogadni, hogy igen, igazándiból be igazad van, hogy mi agymosodtak vagyunk, de tulajdonképpen te is az vagy. Csak ugye mi más dolgokkal mosunk az agyunkat, tehát pozitív, jó dolgokkal mosunk az agyunkat, és mondjuk nem, mit tudom én, egy horrorfilmmel, vagy nem egy ilyen heavy metal zenekarra mosunk az agyunkat, de van a keresztény heavy metal is, tehát ez nem feltétlenül ilyen dolog, hogy akkor nem lehet valaki így zenélni, hanem olyan dolgokkal mosunk az elménket, amik az Isten igéjéből áradnak ki, amik az Isten igéje, amiket ő mond, az élet teremtője. Ugye a mennyi atyánk fedezte, találta ki az életet, és hát ő a legjobb megoldás, ő adja a legjobb megoldást. Tudjátok, mindig szokták mondani, hogy hát ha valami gondja van a szerkezet, mondjuk egy tűtőszekrényel, akkor menjen el a gyártóhoz, vagy menjen el a feltalálóhoz, azt tudja a legjobban, aki tudja minden részét. Tehát alapvetően ugyanígy vagyunk mi is, hogy mindenki, akit Isten megszólít, és odafordítja a szívét Istenhez, mindannyian úgy vagyunk, hogy tulajdonképpen az élet szerzőjével vagyunk kapcsolatban. Tehát aki feltalálta az életet, kitalálta mindenféle a legkisebb sejtektől, a legkisebb atomoktól, a láthatatlan világ mindent megteremtett és megalkotott. És nyilván, hogy vágyik, minden ember vágyik az Úrral való bensőséges kapcsolatra, még akkor is, hogyha tagadja. Tulajdonképpen az ateisták is vágynak. Tehát én azt vettem észre, hogy ki ateista, vagy ilyen nagyon-nagyon konok ateista, az pontosan azt jelenti, hogy mutass be nekem, hogy van-e Isten. Szeretném látni, hogy van-e Isten, és ha bemutatod, hogy van-e Isten, hogyha meg tud engem győzni bármi is, akkor nyitott vagyok. Tehát amikor egy ateistával beszélgetek, akkor mindig azt látom, hogy benne egy felkiáltás van, hogy értelmetlen az élet, értelmetlen teljesen az élet, nem tudom az életet normálisan élni, mert értelmetlennek találom. És ugyanígy voltam én is 36 évvel ezelőtt, hogy értelmetlennek találtam az életet. Igazából amennyit gondolkodtam rajta, hogy mi ez a körforgás, ugye, hogy megszületünk, teszünk, veszünk, mozgunk, izgunk, mozgunk, és utána pedig így elporladunk, és hogy ki tudja, hogy hova leszünk. És ez ilyen értelmetlennek tűnt. Tehát aki igazándiból nem azokon az alapokon mozog, hogy az Úrral való alapokon, tehát hogy az Úr alkotta meg az életünket, annak bizony nagyon nehéz az, hogy egy értelmet találjon az életének, vagy csak ilyen véglet, tehát ilyen kicsi, ilyen nagyon-nagyon pici értelmeket talál az életben, ilyen nagyon keveset, nagyon szűköset, nagyon behatároltat. De aki az Úrral él, az viszont tudja, hogy akkor is van értelme az életemnek, amikor éppen úgy tűnik a körülményeimről, hogy nincs semmi értelme. Tehát amikor csak úgy vagyok, akkor is van értelme az életemnek. És ugye a bűn, amikor az ember... Mit nevezünk bűnök? A bűn az egy ijászak kifejezés a görög nyelvben. A bűn azt tulajdonképpen azt jelenti, hogy céltévesztettség, ezt jelenti a bűn. Amikor a görög ijászok lőttek, és hogyha amikor ott volt egy másik fickó, nézte, ugye a céltáblába fúródnak ezek a nyilak, és amikor eltévesztette a nyíl az utat, tehát a céltáblát, nem is talált bele egyáltalán, akkor felkiáltotta, hogy bűn. Tehát ez azt jelenti alapvetően, hogy céltévesztettség. És ez a céltévesztettség, amit sajnos Ádámék, tehát az őseinktől átörököltünk, akkoriban még, amikor nem ismertük Jézust, amikor nem volt megváltás, ez a céltévesztettség átprogramozta a mi elménket. Tehát ez, igazándiból én azt szoktam emlékeztek vissza, hogy szoktam mondani, hogy az ördögnek alapvetően már nincs sok dolga ilyen értelemben, nincs annyi démon, mert a démonok nem születnek, a gonosz szellemek, hogy minden embert egyesével leuraljon, hiszen az emberiség más már 8 milliárdnál is több lélekszámot számlál. Igazándiból megtanította az embereket arra, hogy nagyon gonosz dolgokat gondoljanak, gonosz dolgokkal foglalkozzanak, és hát önmagukat is elpusztítják az emberek. Nem kell ahhoz külön egy démon, vagy valami ilyesmi. Saját maguk is megbetegítik saját magukat a negatív és gonosz gondolatok által. És amikor újjászületünk, akkor lesz egy tökéletessé, tehát emberi szellemünk, ahova maga a Szent Szellem beköltözik, Istennek a szelleme. A Biblia ezt mondja, hogy hogy ettől is hasonlítunk Istenre, hogy az ember szellemi lény, akinek van lelke, és testben él. És beköltözik oda az Isten, azt mondja Pál apostol is, hogy a mi testünk a bennünk lakozó Szent Szellemnek a temploma, és az tökéletes, mert nyilvánvaló, hogy a Szent Szellem nem tudna olyan helyen létezni, tehát nem lenne kompatibilis az emberi szellemmel, hogyha még bűnös lenne a szellemünk. Tehát a szellemünket újjá kellett teremteni. Megkapja az örök életét, sőt, majd látni fogjátok, meg már régebben is tanítottam erről, hogy felültettünk Krisztusban az Atya jobbjára, és igazándiból Krisztus testének hívnak minket, egy új emberi fajnak, egy homo christianusnak, homo sapiensből lettünk homo christianus, és ez egy teljesen új emberi létforma alapvetően. És megvan nekünk az a tökéletessé tett emberi szellemünk, képzeljétek el, és van egy olyan lelkünk, ami viszont nem lett tökéletessé téve. A lelkünknek egy átalakulási folyamaton kell keresztül mennie, a pszichénknek, ugye ez az értelmünk, az érzelmünk és az akaratunknak a lakhelye. Tehát úgy tudnám mondani, hogy ott van a gondolkodásmódod, ott vannak az érzelmeid, a gondolataidhoz vannak kötve az érzelmeid, és hát a gondolataid. Az is egy láthatatlan entitás, tulajdonképpen egy láthatatlan entitása az emberek, egy láthatatlan része. Két láthatatlan része van, a szelleme és a lelke, ezek örök való. De itt a Földön kell tulajdonképpen engedni a Szent Szellemnek, hogy átformálja, átalakítsa a mi gondolkodásmódunkat, a lelkünket, azért, hogy egyre inkább megtapasztaljuk azt, hogy mit is jelent mennyei embernek lenni. Tehát alapvetően mennyei élőnél, mennyi embernek, olyanak, mint Jézus. Tudjátok, hogy Jézus, már ezt a múltkor is emlegettem, de annyira tetszik ez a gondolat, hogy ezt még egyszer el szeretném ismételni, ismétlés a tudás anyja, hogy sokszor szokták ezt mondani, hogy hát Jézusnak ugye könnyű volt meghalni alapvetően, mert úgy is tudta, hogy feltámad, úgy is tudta, hogy ő maga a mindenható Isten. Tehát ő tök könnyű volt, nem volt könnyű egy, emlékeztek, mondtam ezt, hogy a Gecsemánia kertjében, meg ott utána a szenvedés az, eleve az igazságtalanság, tehát hogy ő bűn nélkül való volt, és úgy szenvedett, mint a leggonoszabb bűnös. Tehát nem volt egyáltalán könnyű, sőt azt mondja az Ézsaiás könyve, hogy olyan volt az ő alakja, mint hogyha nem is emberi volt az ő alakja, tehát annyira eltorzult ettől a bűntől. A másik, amiért nem volt könnyű Jézusnak, hiába tudta, hogy fel fog támadni, hogy az Atya feltámaszta a halálból, azért, mert örökre az Isten örökre emberi testet öltött. Tehát a mennyben is emberi testben van az Istenségnek az egyik személye, a Fiú. Tehát az Atya, a Szent Szellem és a Fiú nem fogja levetni ezt az emberi testet. És tulajdonképpen Jézust úgy látom, és nézzétek meg ti is az igébe, és nyugodtan bíráljátok fel, amiket mondok, de ti magatok is mindent vizsgáltok meg, és csak akkor fogadjátok el, amiket mondok, hogyha ti is így látjátok. Tehát ha ti is látjátok, hogy ez igei, ez a dolog, amit mondok, csak abban az esetben fogadjátok el, egyébként ne fogadjátok el, nyilván. Ez abszolút jó, ez pontos is. De én azt látom, hogy tulajdonképpen Jézus bemutatta azt a Földön, hogy tud egy újjászületett ember, egy krisztusi ember az Atyával csodálatos, belsőséges kapcsolatban élni, és hogyan tud rajta keresztül Istennek a Szent Szelleme, vagy ugye az új testvérek kedvére, akik itt vannak esetleg, hogy a lelke, hogy Szentlélek, erről már régebben beszéltem, hogy a Károli miért fordított a Szentléleknek, és miért van az eredetivel Szent Szelleme, most nem fog kitérni, akkor nagyon messzire mennék, és nagyon el kéne magyaráznom, tehát nem akarok eltérni ettől a témától, az Atyával való belsőséges közösség. szentségről, de hogy, hogy hogyan tud az Isten szent szelleme rajtunk keresztül, tehát ahogy Jézuson keresztül is, munkát végezni. Hogy tud segíteni az embereknek? Ugye ő mondta, emlékezzetek vissza, az én egyik vesszőparipám, a János Evangélium 14:12, ahol Jézus azt mondta, hogy bizony mondom nektek, hogy aki hisz én bennem, az is fogja ugyanazokat a tetteket tenni, amiket én, sőt nagyobbakat, mert én az én atyámhoz meg. Hogyan lenne már ez lehetséges, hogyha Jézus nem emberi mi voltába tette azokat, amiket tett? Mint egy újász, ő az első szülött a halottak közül, azt is tudjuk, de amikor itt volt a Földön, akkor bemutatta, hogy hogyan kell igazándiból élnie, hogy képes élni az atyával való csodálatos bensőséges közösségben egy olyan ember, aki az atyája, aki az Isten embere. Így, és ezért tudta ezt mondani, és ezért mondta ezt biztosra, hogy aki hisz én bennem, az is teszi ugyanazokat. Tehát a Szent Szellem segítségével meg kell értenünk ennek a mikéntjeit, hogy miképpen formálódhat át a mi lelkünk abba a meghitt apa-gyermek kapcsolatba, hogyan formálódhat bele a mi lelkünk, ahogy azt eredetileg is szerette volna a mi mennyei édesatyánk, és némiképpen ugye gyakorolták is az őseink, Ádám és Éva, a Gán Édenbe, ugye héberül Gán a kert, és akkor Gán Éden. Tehát a Gán Édenben valamilyen módon némiképpen gyakorolták, de Krisztusban egy sokkal magasabb szintre emelte fel az embert önmagához, mint ahogy az őseink voltak. És az első és legfontosabb lépés ezen az úton, hogy megértsük ennek a mikéntjeit, az, hogy és ez most ilyen fájdalmasan hangzik először. Én amikor az ilyeneket hallottam, akkor mindig egy kicsit elszomorodtam, és de el fogom nektek mondani, miről van szó. Tulajdonképpen az első lépés, az atyával való belsőséges kapcsolatnak a megtapasztalása, tapasztalattá való átalakulása útján, az tulajdonképpen így mondhatnám, hogy a saját egónknak a feladása, ez szigorúbban szólva úgy szokták mondani idézőjelben, hogy önmegtagadás. Tehát ez egy tök csúnya szó, érted? Mert itt van benned az, hogy hát én tagadjam meg saját magam, és miért tagadjam meg? És akkor mi lesz velem? Egy nyomorult életem lesz? Akkor nem eltek kolbászt? Vagy nem ihatok vizet? Vagy nem eltek-e szórakozni? Nem eltek-e pecázni? Nem csináltam azt, amit szeretek? Mi az, hogy tagadjam már meg magam? Miért mondjátok ezt nekem, hogy tagadjam meg magam? Mit jelent az, hogy tagadjam meg magam? És képzeljétek el, hogy majd, hogyha kicsit még tovább megyünk ezzel, akkor fogjátok látni, hogy tulajdonképpen mit is gondolt az Úr ezzel kapcsolatban. A Máté evangéliumnak a 16. részében van egy néhány igevers, az a pontosabban a 21. verstől a 27. versig bezárólag, amit szeretnék egy kicsit így úgymond kibontani. Tehát egy kicsit így, ahogy a Szent Szellem engedi, tehát kibontani ezeket a verseket. A 21. vers így szól, hogy ettől kezdve beszélt Jézus a tanítványainak arról, hogy fel kell mennie Jeruzsálembe, és ott a nép vezetői, a főpapok és a törvénytanítók miatt sokat kell majd szenvednie. Végül megölik, de 3 nappal később fel fog támadni. A új emberek kedvéért mondom, az új testvérek kedvéért, hogy én általában az egyszerű folytást használom, hogyha más folytást használok, Veronikával is, amikor szoktunk prédikálni, akkor mindig szoktuk mondani, hogy ez a Károli, vagy Csia, vagy bármelyik másik, vagy King James, vagy bármelyik. De ez is egyszerű folytás. Az Úr teljesen világosan megmondta a tanítványoknak azt, hogy mi fog bekövetkezni, tehát hogy meg fogják ott ölni, hogy szenvedni fog. Teljesen világossá vált a tanítványok számára, hogy milyen mértékben eltökélt volt az Úr efelé a dolog felé, és az életének a célja tulajdonképpen az emberiség megváltása volt, amit a tanítványai nem vagy félreértettek. Tehát vagy nem értettek meg, miért nem értették meg tulajdonképpen a messiás igazi mi voltát? Azért, mert ők a zsidó ószövetség szerint gondolkodtak, tehát ő ószövetség, hát nem is volt ószövetség, tehát úgy gondoltak, ahogy általában a zsidók továbbadták ezt, hogy milyen lesz a messiás. Tehát a messiás ők egy harcos istent, egy harcos megváltott képzeltek el, aki felszabadítja a zsidó népet a római elnyomás alól, elsősorban ott akkor, vagy éppen amilyen elnyomás alatt voltak, felszabadítja a zsidó népet, és visszahelyezi a méltó helyére, mint kiválasztott nép. Tehát nekik ez a kép élt bennük a tanítványokban, hogy a messiás az tulajdonképpen egy ilyen harcias figura, aki tényleg fel kell, mint Izrael királya, mint Izraelnek a mindenható által küldött személyisége, aki egyszerűen szó szerint fizikális fegyverekkel és fizikális erőszaktétellel, vagy rendrakással rendet tesz, és Izraelt a méltó helyére emeli vissza. Nyilvánvaló, hogy Jézusban ezt abszolút nem tudták felfedezni. Tehát oké, volt egy-két ilyen megnyilvános, amikor például kidobta a árusokat, a galambárusokat, és a mindenféle ilyen kereskedőket, meg kuffárokat, Jézus ostort font, és kihajtotta őket onnan a templom. Volt egy-két ilyen, de ez nem volt jellemző Jézus, a Jézus szelíd volt. Tehát a tanítványok ezt nem tudták felfogni. Hogyha valaki látta a Chosen című filmet, akkor ott is nagyon jó, ez be van mutatva, hogy mennyire nem értették meg azt, hogy milyen Jézus valójában, hogy milyen az igazi messiás. Tehát, és van, amikor ott abszolút félreértették, vagy egyáltalán nem értették meg, később értették. Például gondoltok bele, amikor ment a két tanítvány a Jerikói úton, a Komornyik ment. Amikor sétált az a két tanítvány, talán a Jerikó felé vezet úton, de igazítsatok ki, sétált a két tanítvány, és Jézus megjelent nekik, és amikor elkezdte magyarázni az írásokat, és elkezdett az ő szívük és lelkük úgymond izzani, de nem ismerték fel, hogy ő a messiás. És tehát kibontotta nekik az írásokat, mert megnyitotta az értelmüket, hogy értsék az írásokat, mert ez egy abszolút szellemi dolog, tehát az írásokat szellemi módon lehet megérteni, sehogy máshogy. Mert szellemi, mert az írás szellemi. Isten szellemétől ki lehet. És azért sehogy máshogy nem lehet ezt értelmileg, persze lehet felfogni értelmileg, de megérteni nem. És ugyanígy voltak a tanítványok is, hogy nem értették sokszor, amit Jézus mond. Sokszor kérdezték is, hogy mire gondolsz. Persze önmaguk között mindent elmagyarázott az Úr. A 22. versét azt mondja, hogyha tovább megyünk, a Máté 16-ban, hogy ekkor figyelj, ez nagyon fontos, innentől fogva egy nagyon-nagyon fontos, tanulságos dolgok lesznek. Ekkor Péter félrehívta Jézust, szemrehányást tett neki, és helyre akarta igazítani. Amikor ezt mondta, hogy ő neki meg kell halnia, felmegyünk Jeruzsálembe, és meg kell halni, és keresztre feszítenek. De a harmadik napon feltámadok. Jézus képes volt, vagy Péter képes volt arra, hogy félrehívta, szemére vetette, és helyre akarta igazítani a megváltót, a messiást. És megszólalt, hogy Isten mentsen téged attól, Uram, hogy ez bekövetkezzen. Ilyesmi semmiképpen sem történhet meg veled. Péter nem tudta egyébként ebben a pillanatban, a megdöbbentő az, hogyha ennek a történetnek az elejét is elolvasod, akkor megdicsérte Pétert ugyanebben a szituációban, amikor azt mondta, hogy te vagy a messiás, te vagy az Isten fia, az élő Isten fia, és Izrael király, és Jézus megdicsérte, hogy ezt nem test és vér jelentette ki neked, hanem az én mennyei édesatyám jelentette ki. Szellemből kapott inspirációt. És ugyanabban a szituációban Péter egyszerűen megintette, helyre akarta igazítani a messiást, mert azt mondta, hogy Isten mentsen meg téged attól, hogy ez bekövetkezzen. Ilyesmi semmiképpen sem történhet meg veled. Érzitek ennek a furaságát? Péter nem tudta, hogy démoni befolyás alatt mondta ezeket, ő tulajdonképpen csak jót akart. Megdöbbentő kijelentés számomra ez, amikor ezt mondta, hogy ilyen semmiképpen sem történhet meg veled. Alapvetően a világ megváltását ezekkel a szavakkal próbált akadályozni. Értitek? Tehát bár az a furcsa ebben az egészben, hogy szerintem az ördög sem volt teljesen tisztában ezzel. Ugye tudjuk, hogy az ördög nem volt 100%-ig tisztában, hogy mit is jelent az írás. Tehát ő nem látja úgy az írásokat. Tehát nem tudta pontosan, hogy nem tudta, hogy mi lesz, de mégis akarta akadályozni Jézust. Értitek? Akarta, tehát mindegy, hogy mivel, mindenképpen akadályozni szerette volna. És azt mondja itt a 23. versben, hogy de Jézus hátat fordított Péternek. Jézus fizikálisan hátat fordított Péternek, és ezt mondta, figyelj, az egyszerű folytatás elég erősen adja ezt vissza, azt mondja, takarodj a szemem elől, Sátán. Képzeld Jézus számára ezt, hogy ott van Péter, akit az ördög használ éppen. Az előbb dicsérték meg, hogy Isten használta, hogy ezt nem test és vér jelentette ki neked. Erre Jézus ráparancsol, és azt mondja, takarodj a szemem elől, Sátán, el akarsz gáncsolni, mivel nem úgy gondolkodsz, mint Isten, hanem úgy, mint az emberek. Na itt, és itt, figyelj, itt van egy óriási nagy kulcs az ember életéhez, egy hatalmas kulcs, az egész keresztény életedhez, az egész itteni földi életedhez, és azt mondanánk később a mennyei életedhez is. Az Úr átlátta egyrészt ugye, hogy ki volt, aki el akarta tántorítani őt, tehát nem Pétert nevezte Sátánnak, hanem a gonoszt, aki Péteren keresztül szólt Jézushoz. Tehát ne gondoljátok, tehát Pétert nagyon szerette, nem őt nevezte Sátánnak, nem őt sátánozta le, hanem a gonoszt, aki próbálta Péteren keresztül eltántorítani. Mi volt a legnagyobb gond Péterrel tehát, hogy használni tudtan, és figyelj, ez egy fontos kérdés. Hogy lehet az, hogy Pétert tudta a Szent Szellem használni, tehát kijelentette azt, hogy Jézus az élő Isten fia, és ő a Messiás, Izrael királya, majd nem sokkal később az ördög is tudta használni. Hogy létezik ez a kettősség? Mi volt ennek a kulcsa? Miért tudta Pétert használni az ördög is? A legnagyobb kulcs, fia, itt van ebben a mondatban, hogy el akarsz gáncsolni, mivel nem úgy gondolkodsz, mint Isten, hanem úgy, mint az emberek. És ez nekünk most itt, ebben az időszakban óriási nagy kijelentés. Hogyan kell egy Isten gyermekének gondolkodnia? Úgy, mint az emberek, vagy úgy, mint Isten? feltettem a kérdést. Egyértelmű. Tehát ha Jézus megdorgálta Pétert, hogy nem úgy gondolkodsz, mint Isten, tehát ő azt várta volna el Pétertől, hogy ő úgy gondolkodjon, mint Isten. És nem úgy, mint az emberek. Érzékelitek ennek a csodáját igazándiból, hogy ez mekkora fantasztikus dolog? Tehát Péter egyszerűen mit tett? Természetesen gondolkodott, mint az emberek. Úgy gondolkodott, mint bármelyik ember. Természetes dolgokat vett figyelembe. Mindig a természetes dolgokhoz viszonyította önmagát, és mindig a természetes dolgokkal mérte össze a dolgait, és mért mindent. A természetes. Úgy, mint az emberek, ahogy itt gondolkodnak. És ez nem tetszett Jézusnak. Nem tetszett az Úrnak. Ő neki már ebben az időszakban Péternek már úgy kellett volna gondolkodnia, mint Jézus. Mint az Isten. Úgy kell. Tehát már elvárta volna az Úr, hogy úgy gondolkodjon, mint Isten. Tehát Péter úgy gondolkodott, mint egy természetes ember, és nem mennyei perspektívából nézte a dolgokat. Nem vonta bele az Úr Jézust a természetes dolgaiba. És hogyha mi is ugyanezt követjük alapvetően, hogy nem vonjuk bele Jézust a mi dolgainkba, ami természetes dolgainkba is, akár a munkáinkról van szó, akár a házasságunkról van szó, akár a, mit tudom én, betegség és egészség kérdéséről van szó, akár a pénzügyi helyzetünkről, vagy bármiről, bármit előhozhatsz nekem a zsákból, kihúzhatsz bármilyen nyulat, Jézus azt várja el, hogy úgy gondolkodjunk arról, mint Isten. Hol tudjuk elsajátítani, hol találjuk meg Isten gondolatait alapvetően? Az Isten igéjében. Tehát az Isten igéjében van, tehát, és főként ugye az apostoli, tehát az egész Istentől ihletett, a Genezistől fogva a Jelenések könyvéig, teljes mértékben Isten. Pál mondta ezt, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és jó, nagyon hasznos a tanításra, de ami az egyháznak szól, ami kifejezetten az egyháznak szól, az evangéliumok után, ugye, mert az evangéliumok még az Ószövetség alatt lettek kijelentve. Jézus az Ószövetség alatt élt, akkor még nem volt megváltás. Utána, amikor Jézus meghalt és feltámadt, akkor jött a nyitány. Akkor kezdődött el egy új korszak, egy új üdvtörténeti korszak. Tehát, hogy az apostoli levelek, amik teljes mértékben az egyházhoz írottak, hogyha az apostoli leveleken elmélkedsz, hogyha csak egy-egy gondolatot merítesz, akkor lassan megtanulod azt, hogy Isten szemszögéből lásd a dolgokat. Az Ószövetségben nekem nagyon tetszik Dávid ebből a szempontból, aki azért tudta legyőzni Góliátot, mert Góliátot nem a saját természetes képességeihez viszonyította, nem a saját, tehát gondolj, ott egy tinédzser gyerek. Ugye, ott van egy tinédzser gyerek, egy ilyen kis pirosposgás arcú nyeszlett gyerek, és ott van egy hatalmas, 3 méteres, óriási lény. Egy állig felfegyverkezett, harcedzett figura. És ott van egy gyerek. Tehát ő neki mindenképpen Góliátot Istenhez kellett mérni, Isten magasságából kellett, és Isten magasságából Góliát pitiánernek tűnt, nem is látszódott. Olyan pici volt Góliát Istennek a szemével nézve, hogy mint egy molekula, észre se vette. Ugyanez volt a problémája Izrael fiának egyébként, ugyanez volt a gondja és a problémája, hol? Amikor Mózes kiküldte a 12 kémet, emlékezzetek vissza, hogy kiküldte, és mi történt ott? Emlékezzetek? Most nem fogok odalapozni, mert nem írtam ki ezt az igét, de emlékezzetek vissza, hogy ott óriási nagy gondja volt Izraelnek, emiatt kellett 40 évig a pusztába vándorolni. Emiatt a gondolkodásmód miatt. 12 kémet küldtek ki, ugye ezek közül Józsué és Káleb, amikor visszajöttek a kémek, mindenki azonosan egyetértett abban, hogy igen, szuper a föld, szuper. Akkor a gyümölcsei vannak, ugye sokszor filmekben szokták ezt így ábrázolni is, hogy ilyen egy szőlőt, ilyen két ember egy hatalmas ilyen petrencés rúdon visz, akkor egy szőlőt, tudjátok, ilyen. De egy fantasztikus, és ebben mindannyian egyetértetek, és onnantól kezdve elváltak a Józsué és Káleb és a tíz kém, amikor elkezdték mondani, hogy csakhogy. Ahogy ezt a szót használták, hogy csakhogy, majd most mondom, nem kerestem ki nektek, de ha kell, ha valaki kér, akkor ki is keresem, a Tórában van, tehát csakhogy, figyelj, csakhogy, és onnantól fogva mindent elveszítettek, csakhogy óriásokat láttunk ott, Anák fiait, megerősített városokat látunk ott, mindenfélét látunk ott, és azt mondja, hogy olyanok voltunk a saját szemünkben, mint a sáskák, mert az óriásokat is láttuk, és az ő szemeikbe is olyanok voltunk, és a saját, értitek? Elkezdtek a természetes dolgokról beszélni, a természetes lehetetlenségekről. Elkezdtek beszélni arról, amit érzékeltek az öt érzékszervükkel. És itt Péter ugyanezt csinálta. Erre mondta Jézus, hogy nem úgy gondolkodsz, mint Isten, hanem úgy, mint az emberek. Tehát tulajdonképpen az első és legfontosabb, hogy megismerjük az Urat tényleg, hogy az Atyánkkal békességben erőteljesen tudjunk élni, tényleg abban az életformában, ahogy Jézus ezt bemutatta nekünk, az első és legfontosabb dolog, hogy a gondolkodásunkat valamilyen módon meg kell változtatnunk az Isten igével, mert itt van a kulcs, itt van elrejtve minden. Ez minden hozzá van kapcsolva. Ahogy te gondolkodol, azt szerint fogsz beszélni, azt szerint lesznek az érzelmeid, az fog a körülményeidben megjelenni, mert arról fogsz beszélni, arról lesz meggyőződésed. Tehát Péter nem vonta bele az életének a természetes dolgaiba, és figyelj, ez már egy, ez ami itt látszódik. Itt a 23-at, a Máté 16-23-ban ez már egy következő, ez a jéghegy csúcsa. Amikor tulajdonképpen ezt kellett, hogy mondja Jézus, tulajdonképpen 22 a jéghegy csúcsa, amikor Péter ilyeneket mondott, hogy Isten mentsen téged attól, Uram, hát ne csináld már, hogy nem, Isten mentsen, hogy bekövetkezzen. Ilyesmi semmiképpen sem történhet meg veled. Ez már a jéghegy csúcsa. Tehát ezt a mondatot megelőzte egy életmód, megelőzte, és tudod, én azon csodálkozom, komolyan mondom, de lehet, hogy mi sem tudtuk volna ezt jobban csinálni, de én azon csodálkozom, drága testvérek, hogy lehet az, hogy ők folyamatosan együtt jártak a Jézussal. 3 évig láttak mindent, hallottak mindent, amit Jézus tett, és nem gondolkodtak az szerint. Értitek? Nem, ez nem változtatott rajtuk igazándiból túl nagy jelen. Sőt, nem hogy csak láttak meg mindent, amit Jézus tett, hanem ők is elmentek és megtették. Emlékeztek, amikor kiküldte a 70 tanítványt? Először a 12 tanítványt, az apostolokat küldte ki, hogy betegeket gyógyítsatok, démonokat üzzetek. Értitek? Hirdessétek az örömhírt, hogy elközelített hozzátok a mennyek országa. Halottakat támasztatok. És ezek a dolgok bekövetkeztek. Utána még kiküldött 72 tanítványt, hogy ugyanezt csinálják. Tehát ők maguk is részesei voltak. Nem, hogy csak látták, hogy Jézus ezt csinálta, mint egyfajta szemlélők, ilyen külső szemlélők, hanem bevonta őket, mert ugye a korabeli rabbik így tanítottak. Egyébként ez volt a tanítás, hogy bevonta őket a gyakorlati formájában az életében. És Jézus így vonta be a 12 tanítványt a saját életében, majd a 70-et. És ők is tett. És ennek ellenére Péternek nem változott meg a gondolkodása. Péternek nem változott meg. Nem úgy gondolkodott, mint Isten, hanem úgy gondolkodott, mint ember. Később aztán ez hála Istennek átalakult, amikor már az Úr feltámadt, és utána már átalakult, hála Istennek. Hála Istennek. Ez a mi szerencsé. Tehát igazándiból Péternek ez volt, és fi, ez mindannyiunknak a baja, ez mindannyiunknak a gondja lehet. Honnan tudom meg, hogy én úgy gondolkodom, mint az ember, és nem úgy, mint Isten? Amik megjelennek az életemben ennyi. Amik az én életemben vannak, tehát a tünetekből, gyümölcseiről ismerni meg a fát, igaz? Tehát ha látod az életedben, hogy még vannak gondok, problémák, mindenkinek lesznek, ne érts félre. Akkor is lesznek gondok és kihívások az életedben, amikor átváltozik, vagy átalakul teljes mértékben a te gondolatvilágod olyanná, mint az Atyája, a Fiú és a Szent Szellemé, az Isten igéje szerint. Tehát nem vagyunk mentesek a kihívástól, meg a próbatételtől, hanem hogy azt hogy éled meg, és hogy azon hogyan mész keresztül azon a próbatételen. Ez a lényeg, hogy hogyan mész. Győzelem lesz a vége, vagy pusztulat. Ez az élet és a halál útja, amit az Úr elénk bead. Elétek beadtam az életet és a halált. Emlékeztek? Válasszátok azért az életet. És figyelj, a 24. versben Jézus azt mondja, ezután a tanítás, és figyelj, most van az a része, amit mondani szeretnék, most van az a része az egésznek, amit most mondani szeretnék nektek, ami most jön el az a része, ami nekünk nagyon fontos, amiről az egész prédikáció szól. Ez a 24. vers a Máté 16-ban. Jézus azt mondta utána, azt mondja, ezután, amiután ezek a dolgok megtörténtek, a tanítványaihoz fordult, és azt mondta, figyelj, aki engem akar követni, az tagadja meg magát. Vegye fel, és vigye a keresztjét, és úgy kövessen. És ez borzalmasan nagy bánatot okoz a testnek, egészen addig, amíg fel nem ismerjük, hogy miről is van szó valójában. Tehát egészen addig, amíg nem ismerjük fel, hogy miről is beszélt Jézus valójában, ez borzalmasan bánatos. Ez egy ilyen, nem is tudom, mintha az embert a villamosszékbe küldenék, nem tudom, érte. De nem erről van szó. Már meg fogjátok érteni, hogy miről van szó, amikor Jézus ezt mondta, hogy aki engem akar követni, tagadja meg magát, vegye fel, és vigye a keresztjét, és úgy kövessen. Tehát itt jön ez az első pont konkrétan, hogy nem tudja követni senki sem az Urat, aki nem tagadja meg magát. És figyeljetek, az újjászületett emberek, a Homo Christianus esetében ez mit jelent? Tehát mi, akik itt Isten gyermekei vagyunk, ezek után az események után már 2000 éve lassan, vagy több, vagy nem tudom, de körülbelül. Mit jelent ez a mi számunkra? Mert Péterék még ebben az időszakban az Ószövetség alatt éltek. Ez annyit jelent, figyelj, ez nagyon fontos, hogy a tökéletesített emberi szellemünkhöz, ami a zsidó levél 10-14-ben van, hogy egyszeri áldozatával örökre tökéletessé kétette a megszentelteket. Nem a tetteikben, nem a külsőségeikben, hanem az emberi szellemükben. Hogy az újjászületett emberek, már mint te és én, és mindenki, aki az Úré, a tökéletesített emberi szellemünkhöz idomítjuk a lelkünket. Ennyi. Arra hajlítjuk a lelkünket. Tehát az önmegtagadás ennyiből áll. És ez sem egy olyan borzalmasan nagy dolog, figyelj, majd elmondom miért. Tehát ez sem egy olyan hogy fogcsikorgatva, térdepelve, megveszőzve a hátunkat, és mit tudom én, meakulpázva, mint a régi szerzetesek, aki ezt teljesen félreértették, ezt a szituációt. Tehát nem erről van szó. Isten igéje és szelleme, ugye bennünk él, ezt már sokszor mondtuk, bennünk él az Isten szelleme. Mi vagyunk a Szent Szellem templomai. És segítségünkre van ebben az idomulásban, tehát hogy idomuljunk az új emberünkhöz. Tulajdonképpen mondhatnánk ezt is, vagy így is kifejezhetnénk ezt az egész dolgot, hogy ettől az önmegtagadástól függ, hogy mennyire mélyen ismerkedünk meg az Úrral itt a Földön. Ettől függ. Hogy mennyire mélyen ismerkedünk meg. Sokszor azért nem tud az Istennek a gyermeke az Atya által megálmodott életutan járni, nem tudja bejárni azt az életösvényt, nagyon sokszor ennek ez az oka, mert figyelmen kívül hagyja ezt az egészet, amit most mondtam. Teljesen figyelmen kívül hagyja. És az érdekesség ennek az, hogy figyelj, és most itt jön ez, amit az előbb is már mondogattam nektek, hogy nem azzal kell foglalkoznunk, hogy erőltessük az önmegtagadást. Hogyha te úgy gondoltad, hogy ez az önmegtagadás abból áll, hogy én állandóan csapkodom magam, és bántom magam, és mindig meakulpázok, és állandó bűntudatban élek, akkor nagyon nagyot tévedtél. Tehát ez nem erről szól. Tehát nekünk nem kell így erőlködnünk, hanem figyel, minél inkább figyelünk az Úrra, az ő dolgaival foglalkozunk, így az önátadottságnak a szintje. Tehát ezt, hogy mennyire vagyunk átadottak, mennyire vagyunk képesek meghallani az Urat, mennyire vagyunk képesek engedelmeskedni az ő hangjának. Ugye azt mondja, hogy mondja János apostol, hogy az ő parancsolatai nem nehezek. Az új embernek ezek nem nehezek. Az önátadottság szintje spontánná válik. Képzeld, és itt van egy, sajnos itt most nem tudok rajzolni, bár lehet, hogy kitapasztal, hogy hogy kell rajzolgatni, de hogy minél nagyobb az a te gondolatvilágodban, minél jobban elmélyülsz az Úr dolgaiba, minél inkább bevonod az életedbe az Isten igének a tanulmányozását, a vele való beszélgetést, tehát a vele való egyszer mindennapi beszélgetést, nem csak egy bizonyos imaidőt, hogy eltöltesz, mit tudom én, 10 percet, vagy egy órát, vagy akármennyit, egy nap, az is csodálatos, persze csináld, ha úgy gondolod, persze ez egy jó, én magam is szoktam, hogy imádkozni, de hogy benne van-e az életedben Jézus? Tehát, hogy szólsz-e hozzá napközben, amikor, vagy csak gondolsz-e rá napközben? Foglalkozol-e igékkel? Gondolkodol-e igéken, amikor te éppen a te saját dolgaiddal foglalkozol, munkáddal, bármire? Tehát, hogy benne van-e a mindennapi életedbe az Úr, itt ezzel kell foglalkozni. És minél jobban ezt megteszed, hogy ez az önátadottság, tehát minden inkább az Úr dolgai felé fordítod a gondolkodásodat, figyelmedet, hallgatsz ilyen dolgokat, akár ilyen Isten tiszteletem vagy máshol, annál jobban az önátadottságodnak a szintje, az idomulásodnak a sebessége, a lelked Isten felé való idomulásodnak a sebessége annál magasabbá lesz, annál spontánabb lesz. A 25. versben, és akkor menjünk egy kicsit át még itt a 25-re, azt mondja, aki megpróbálja magát megmenteni, az úgy tetszik nekem, mert ez az összes vallásról szól. Az összes vallás egy önmegváltó filozófia, ugye? Mindenki tudja. Mi a különbség miért nem a kereszténység az, miért nem vallás? Miért nem vallás? Miért mondjuk azt, hogy a kereszténység az nem egy vallás? Azért, mert a kereszténységnek megváltója van. Nem magát váltja meg. Az összes vallás, hogyha egy rajzolnánk ilyen vektorokat, hogy az összes vallás tulajdonképpen egy alulról fölfelé mutató nyíl. Egy ilyen vektor. Mindent megcsinálnak azért, és figyelj, nagyon komoly dolgokat tesznek meg vallásos emberek, hogy elérjék Istent. Nagyon komoly dolgokat tesznek meg. Képesek elvonulni, lótuszülésbe zümmögni, az egész, mindenről lemondanak. Csak hogy valahogy az életüknek értelmet kreáljanak. A nyugat-európai érában, itt csak ilyen, hát akiket én láttam, meg amiket ezek ilyen kultúrbuddhisták, ilyen divatbuddhisták, érted? Meg ilyen divatkrisnások, meg az igaziak, akik azok nagyon oda szántak. Azok, mert ők úgy gondolják, hogy saját magukat megváltják, igazán az erről szól. Egyedül a kereszténység egy felülről lefelé mutató nyíl. Ez óriási nagy különbség. Ez meghatározza az összes vallást. Mert Jézus mit mond a 25. Máté 16-25-ben? Aki megpróbálja magát megmenteni, megpróbál magának üdvösséget szerezni, érted? Megpróbálja magát megmenteni, vagy így, vagy úgy. Ilyen gyakorlatokkal, olyan étkezési szokások betartásával, olyan nem tudom micsodákkal, különböző kultuszokkal, bármivel, aki megpróbálja magát megmenteni, annyira drasztikus, az el fog veszni. Na, ez mi szól? És jön a fordítottja. Aki viszont, értem, feladja önmagát, az fogja igazán megtalálni az életét. Fú, ez nagyon tetszik. Tehát minden kísérletezés hiába való annak érdekében, szögezzük le, hogy az ember megmentse saját magát. Ezért kellett Istennek testé lennie. Ezért kellett hozzánk eljönnie, mert az ember képtelen volt saját magát megmenteni. Nem tud, egy fuldokló nem tudja magát ajánál fogva kihúzni a vízből. Valakinek oda kell menni, meg kell ragadni egy erős valakinek, és ki kell húzni. Ezt tette Isten az emberrel. Tehát minden kísérletezés hiába való annak érdekében, hogy az ember megmentse magát. Az összes vallásos gyakorlat, mindegy, hogy ez most keresztény vallásról van szó, vagy távol-keletiről, vagy akármiről, nem ér semmit sem, mivel egyedül az Úr Jézus Krisztus nevében van az üdvösség, mert ő a megtestesült Isten, aki a kereszten a mi bűneinket magára vette, és kifizette az érte kiáró büntetés. Az apostolok cselekedetei 4.12-ben, hogyha megnézitek, ott mondta ugye ezt Péter apostol, hogy mert nincsen senki másban üdvösség, nincsen senki másban üdvösség. Nincsen senki másban üdvösség. Nincs. Mit jelent az üdvösség? Örök életet, minden, az is, az ember normális állapotát, az üdvösség állapotát. Mert nincsen senki másban üdvösség, egyedül csak Jézusban. Egyedül csak Jézusban. Senki másban? Nincs más. Az ő neve, figyelj, az ő neve az egyetlen a világon, az egyetlen. Az ő neve az egyetlen a világon. Nincs ilyen más név, mint Jézus neve, amely által az emberek üdvösségre juthatnak. Amen. Az ő neve az egyetlen a világon. Nincs senki másban üdvösség. Ez csak Jézus. Nagyon határozottan jelentette ki az Úr Jézus, figyelj, aki megpróbálja magát megmenteni, az el fog veszni. Ez az összes vallást felülírja. Azt mondta, hogy semmit nem ér az összes vallás tanképpen, Isten szempontjából. Aki csak megpróbálja magát megmenteni, aki csak megpróbálja magát megmenteni, nem tudod magad megmenteni. Jézus mentett meg, és amikor őt elfogadtad, akkor ennek a megmentettségnek a részesévé váltál, az újjászületés által. És itt ismét találkozunk az önfeladással, mint az életre, a boldogságra és a beteljesedettségre való egyedüli úttal, amikor azt mondja Jézus, és most újra idézem, aki viszont értem, én értem, feladja önmagát, és ez megdöbbentő. És itt van az, amikor elveszi az önmegtagadásnak a fájdalmát. Ez teljesen elveszi Jézus. Azt mondja, aki viszont értem, feladja önmagát, és figyelj, Károly, most én nem tudom kiírni, az fogja igazán megtalálni az életét. A saját, amit az emberek úgy keresnek, a saját életüket is. Hogy boldoguljanak, hogy jobb életük legyen, hogy legyen valami értelme, hogy valahová eljussanak valahonnan. Jézus azt mondja, aki értem, feladja magát, önmagát. Azzal nem problémák fognak lenni, nem hiányérzete lesz, nem úgy érzi, hogy kiüresítették az életét, hanem az fogja igazán megtalálni az életét. Amen? Az fogja igazán megtalálni. Ez csodálatos. Megdöbbentő kijelentés, hogy a felfelé vezető út lefelé vezet. Ezek úgy tetszik, érted, hogy lefelé, amikor átadod az életet az Úrnak, az ugye egy lefelé, mert megaláz, egy ilyen megalázkodás igazán, alapvetően egy ilyen megalázottság, hogy tessék, odaadom az életemet. Én nem tudom, nem tudok mit kezdeni az életemben, én nem tudom irányítani. Hát amennyit éltem a világban, kiderült, hogy mire voltam képes. Arra, amit ott összeszedtem. Ameddig ott eljutottam. Ez voltam én. Uram, én nem akarom már ezt. Neked átadom, tessék, itt vagyok, teljes egészében. Ebben látom a lényeget. Ebben az önátadásban. És tudod, nagyon keservesnek tünteti fel a gonosz ezt a dolgot és a világ szelleme, csak azért, mármint az önátadás dolgát, csak azért, hogy elmenjen Isten gyermekeinek a kedve attól, hogy feladják a saját életüket, ambíciójukat és mindenüket Jézusért. Mert úgy érzik, hogy akkor veszítenek. Akkor, és közben nem, közben akkor, hiszen maga Jézus mondta, hogy aki önmagát akarja meg, aki meg akarja tartani az ő életét egy másik folytásba, Károliba, az el fogja veszíteni. Érted? Tehát nem tudod megtartani az életedet. Egyedül Isten képes erre. Az Atya, a Fiú és a Szent Szellem. Ő tartja meg az életedet. Senki más. Nincs más. És én úgy lettem észre, hogy a vallásosság is azért ennyire taszít, a keresztény vallás És olyan, értitek, ez az önsanyargatásos, hogy csináld magad mozgalom, hogy akkor menj el, mit tudom én, csinálj ezt, ez nem, csak add át az életed Jézusnak. Egyszer azt mondta az egyik általam igen tisztelt prédikátor egy fickónak, aki azt kérdezte, hogy figyelj már, és akkor nem ihatok többet, nem mehetek el bulizni, hogy én Jézusé leszek. Hát én így nem akarok Jézusé lenni, hát ki, az életem kiüresedik, ez nekem fontos. Az életemnek a lényege az, hogy jegigyak naponta egy liter viszkit, és letáncoljak 5 órát. Én ennélkül nem tudok élni, és nem mondja az általam igen tisztelt prédikátor, ki mondta, hogy te nem mehetsz el bulizni, és nem ihatsz meg egy liter viszkit. Fogadd el Jézust, add át az életet. És mi történt vele? Mi történt ez? Nem tudta csinálni. Mert újjáteremtett a szelleme, és már nem élvezte. Senki nem mondta neki, hogy fia, ne igyál meg egy liter viszkit, ne menje táncolni, önye-bönye, mert Rózsa Sándor összehúzza a szemöldökét, mert mit tudom én, mi lesz. Na akkor aztán mi lesz? Hanem megváltozott a természete. Értitek ezt? Nagyon ravasz ám ez a prédikátor, aki ezt mondta, hogy elmehetsz mindenhova, ahova csak akarsz, azt írhatsz, amit akarsz, azt csinálsz, amit akarsz. Fogadd el Jézust. Elfogadta, utána megpróbálta meginni a viszkit, és nem tudta. Kiköpte. Utána elment abba a zajba, fénybe, és nem élvezte. Megint megpróbálta, próbálkozott vele. Nem tudta, mert más lett a természete, mert a belső természete teljesen átalakult egy új emberé. És képzeld el, hogy élvezte az éneket, a keresztény dicsőítést. Azt élvezte. Élvezte hallgatni a prédikációt, amit addig úgy utált. Mi lett vele egy pillanat alatt? Hát újjászületett ám el. Kicserélték. Ki lett cserélve? Újjá, a régiek elmúltak, és újján lett minden. Amen. Tehát ez, fia, a kereszténység nem egy ilyen törvénykező, azt csinálsz, amit akarsz. De ha te újjászülettél, akkor nem fogod sokáig húzni, ezt előre mondom a világba. Éhséged lesz, hogy visszaszaladj Istened, mindig. Ez nem azt jelenti, hogy azonnal tökéletes leszel, de ahogy leszel. Fogsz hülyeségeket csinálni. Mindenki csinált hülyeségeket. Én magam is. Fogsz hülyeségeket csinálni. De mindig Istenhez szaladsz vissza. Miért? Mert ővele egyesültél, egy szellem vagy ővele. Nem, érted? Tehát, ahogy nagyon szépen mondja ezt a Zsoltárban Dávid, hogyha a föld túlsó végére szállnék, fú, ez egy akkora Zsoltár, ezt meg kéne keresni, tesók. Hát, ha megtalálom, egy pillanatot kérek. Hát, ha megtalálom, sem tudom, meg is mondani. Várjátok, ha? Beszállni. Bocsánat, megkeresem nektek, hát ez nagyon fontos. Ó, igen, itt van, drága testvérek. A 139-es Zsoltárt, és én most a 139-es Zsoltárhoz lapozzatok oda gyorsan. Itt van ez, amiről mondom, hogy fantasztikus, egyszerűen fantasztikus, figyeljetek, 139. Elolvasom, mert egy pár, csak így felolvasom. Ne? Fú, ez mennyi? Ez hosszú, azt hittem, hogy csak egy pár. Felolvasom akkor a 12. versig, jó? Egytől, figyelj, csak hallgassátok, gyönyörű. Örökkévaló, megvizsgáltál és jól ismersz. Tudod, mikor leülök, vagy felkelek. Ismered még gondolataimat is. Mielőtt bármit tennék, már tudod. Szemmel tartod, merre járok, látod, mikor lefekszem, minden utamat ismered, mielőtt kimondanám, te már érted a szavamat, örökkévaló. Körülvettél mindenfelől, előttem is, mögöttem is te jársz, rajtam nyugtatott kezed. Minden tudsz, csodálak érte, fel sem érem észre, meg sem érthetem, szellemed elől hová fussak, jelenléted elől el nem rejtőzhetek. Ha a mennybe szállnék fel, ott vagy. Ha a holtak közé fekszem, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira szállanék, és a tenger túlsó szélére költözni, ott is kezed vezetne, jobb karod ott is megtartana engem. Ha azt mondom, a sötétség elborít engem, az éjszaka biztosan eltakar előled, még a sötétség sem tud elrejteni szemed elől, neked még az éjszaka is világos, mint a nappal, a sötétség pedig világosság. Fantasztikus. Érzékelitek ezt? Hogy milyen fantasztikus? Hogy nem tudsz hova menni Isten elől. Egyszerűen ott van a te belső lényed, ott van a belső szellemed. Nem tudsz hová menni. És vonzódsz hozzá. Azt mondja, ha akár hová mennék, a hajnal szárnyaira kelnék, a sötétségbe lefeküdnék, te ott is jelen vagy. Mindenhol jelen vagy. Én nem tudok elmenni a szellemed elől. És nem is akarok. És hozzáfűzném, nem is akarok. Nem akarok. Dávid se akart. Mindig Istenhez ment vissza, pedig az Ószövetség alatt élt. Mindig ő hozzáfordult. Nekem Dávid az egyik nagy egyéniség, akit nagyon kedvelek az Ószövetségben. Azért írok róla a könyvet. Úgyhogy imádkozzatok, hogy jól meg tudja írni az életrajzáról. Tehát, hogy ha belül megváltozott az életed, akkor te már nem tudod ugyan... Érted? Tehát nem azt jelenti, hogy nem buksz el dolgokba. Nem azt jelenti, hogy nem buksz el dolgokba, nem azt jelenti, hogy nem tévedsz valamiben, hanem azt jelenti, hogy állandóan oda vonzódsz az Úr felé. Amen? Mindig vonzódsz hozzá. Mindig ővel akarsz beszélni. Nem tudod kihagyni az életedbe. Ha már kihagysz egy nap, hogy szólj hozzá, olyan vágyad lesz, mint régebben, hogy esetleg valaki narkózott, vagy ivott, vagy nem tudom, mit csinált. Valamilyen szenvedélybeteg volt. Olyan vágyad lesz, hogy Uram, nem bírom ezt, tehát én nem bírom ezt az életet. Ez nem az én hazám. Ez nem az én világom. Ez nem az én világom. Az én világom a menny. Én csak itt átmenetileg vagyok, ahogy Pál is mondta, ugye szép szavakkal. Hogy a ti hazátok a menny. Ez nem a ti otthonotok itt, hanem a menny a ti hazátok. Amen? És vágyodsz rá. Vágyodsz rá. Vágyodsz az Úrra, hogy őt megismerjed. Tehát az fogja igazán megtalálni az életét. És te is meg akarod találni. Tehát az és csak is az fogja igazán megtalálni az életét, aki feladja az Úrnak. Ő az élet alkotója, gondolj bele. Hát nem gondolhatjuk, hogy őt... Nem gondolhatjuk azt, hogy nem gondolhatjuk azt, inkább egy kérdésként teszem ezt, hogy nem gondolhatjuk azt, hogy ő tudja, hogy mi a legjobb nekünk? Én azt gondolom, hogy igen. És jó atyánk van a legjobb. Tudja, hogy mi a legjobb neked? Tudja. Neked adta? Igen. Mikor adta neked? Krisztusban. Krisztusban. Mindent odaadott. Csak hajlítsd rá a lelkedet. Így mondta. Csak töltsd meg a lelkedet az ő dolgaival. Emlékezzetek vissza, hogy a múlt héten is emlegettük, mert mit mondott Jézus, hogy az fogja igazán megtalálni az életét. A múlt héten emlegettük a Zsoltárok 16-11-et, hogy mert ugye azt szokták mondani, hogy hogyha én átadom az életemet Istennek, hát akkor mindenről lemondhatok. Olyan szürke lesz az életem, mint egy templomi egéré. El is ástam magam. És pont az ellenkezője. A Zsoltárok 16-11, most itt a múltkori alkalomról visszahozom, hogy megismertetted velem az élet, vagy megismertetted velem az élet útját. Figyelj, teljes öröm van te nálad. Örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Örökké tart. Soha el nem múlik. Teljes öröm van te nálad, a gyönyörűség örökké tart a te jobbodon. Örök, soha nincs vége a gyönyörűségnek, amit az emberek keresnek mindig, mindenben. A gyönyörűséget, a boldogságot, az élvezetet, a nem tudom mit. És azt mondja, ott a te jobbodon örökké tart, és még az öröm is örök. Örök öröm van. Mi tart örökké az Úr jobbján? Tehát a gyönyörűség, a boldogság, az öröm, a teljesség. A teljesség. És hová lettünk felültetve a múltkori alkalmat visszaidézve az Úrra, mint az ő testének a részei? Mit mond itt Dávid, hogy a jobbodon, ott vannak a jobbodon ezek a gyönyörűségek. Efézus 1:20 azt mondja, hogy munkálkodik Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, már mint Krisztust, és jobbjára ültette a mennyekben, hogy bennetek munkálkodik a Krisztusban. A jobbjára ültette a mennyekben, és figyelj, Efézus 2:6, és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztusért. Ott vagyunk, ahol az öröm, meg a teljesség, meg a boldogság, meg a harmónia, meg az egészség, meg a jóság, meg minden, amire vágyik egy ember. Erre mondhatta nyugodtan pápostól, hogy már mindennel meglettetek ajándékozva a Krisztusban, ami az életre és a kegyességre, tehát az Istennel való együttjárásra való. Minden a tiétek. Azt mondja, hogyha Isten Krisztust odaadta értetek, önmagát eljött és örökre emberi testbe öltözött, hogy ne ajándékozna akkor vele együtt mindent nektek. Értitek? Tehát pontosan fordítva van, mint hogy Péteren keresztül próbálta volna Jézust kísérteni, hogy meg nem eshetik ez vele, hát jaj, mi lesz, hogyha így odaadod magad az Istennek, hogy még meghalsz. Hát milyen szomorú sors van. Érted? És pont az ellenkezője az igaz. És ekkor mondta Jézus, hogyha valaki odaadja én érettem az életét, az fogja igazán megtalálni az életét. Hogyha odaadja nekem, az megtalálja. Mert én vagyok az élet alkotója, mondja Jézus. Nyilván. Tehát az Úr jobbjára lettünk ültetve egyenesen a gyönyörűségek közepébe. Amikor megtaláljuk az igazi életet, akkor a legjobbat találjuk meg. A legjobbat a Földön. Ezért is mondta az Úr Jézus, aki viszont értem feladja önmagát, az fogja igazán megtalálni az életét. A legjobbat fogja megtalálni. És jogosan mondja ezt, és tovább folytatva a Máté 16-ot, ugye ezt, amit átvettünk, meg itt van a 26-os, meg a 27-es vers, itt a végére. Figyelj, jogosan mondja Jézus, mit ér, ha az ember mindent megnyer, amit csak a világ adhat? Mindent. Mindent. Toronyát, lánc, Lamborghinit, hajót, repülőt, 100 000 feleséget, a földgolyót, mindent. Mit ér? Mit ér, azt mondja Jézus? Mit ér? Figyelj, ha az ember mindent megnyer, amit csak a világ adhat, de a lelkét elveszti. Milyen váltságdíjat adhatna a lelkiért cserébe? Mit? Mit tudna az ember tenni? Tehát, hogyha mindent megnyer, amit csak a világ adhat, de elveszíti a lelkét, az életét tulajdonképpen, az Úrral való kapcsolatát, az örök életnek a reménységét, egy szóval úgy mindent, akkor amiért érdemes élni, akkor mit ér vele, hogy van neki egy aranypalotája, 100 000 aranytéglája, 15 000 Porsche turbója, 150 helikoptere, 40 tengeralattjárója, és még ki is lőtte magát a Marsra. Még azt is megcsinálta. Mi az? Semmi. Kutya füle. Itt mindig eszembe jut az a mondat, amit az Úr mondott Mártának, és ez örök emlékezetben van, a Lukás 10:41-42. Az Úr azonban így felelt neki. Márta, Márta, mondhatta Márta. Márta, Márta. Sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, ez a te nagy problémád, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz. És figyelj, a 42-es a lényeg most ebben az esetben, ebben a kontextusban. Pedig kevésre van szükség. Valójában csak egyre. És akkor minden van. Valójában csak egyre. Mária jó részt választotta, amelyet nem vernek el tőle. Szóval egy, amikor ez az egy megvan, Mária választása bár úgy tűnt, ugye, hogy semmit nem nyert azzal, hogy átadta az életét az Úrnak. És itta a szavait, és ott ült. Mégis mindent megnyert. Mindent megnyert. Hála Istennek később Márta is. De mindent megnyert. Ezek ilyen krisztusi paradoxonok igazán, de ilyen ellenmondások, tudjátok? Amik másképpen vannak a világ mentalitása szerint. Mert mit mond a világ? Minél többet kapalj be, gyűjts be, minél többet, mint a Molière, ugye a fösvényét írta, hogy ott ül, érted, és mindig gyűjt, zammen, zammen, mindig minden gyűjt, és már, és utána meghal, a ládájával együtt eltemetik. Tehát értitek, a világ így gondolkodik, ezek ilyen krisztusi, azt mondja, és Jézus erre azt mondja, hogy akkor nyersz mindent ember, hogy elveszíted én értem az életed, hogy átadod az életedet nekem. Ez az elveszítés nem azt jelenti, hogy akasz fel magad, hanem azt jelenti, hogy add át nekem az életedet, aki alkottalak, aki kitaláltalak. Ez jelenti. Miket mond még a világ, ugye? Mik ezek a paradoxonok, amik Jézus pont teljesen ellenkezőleg mondja? Még egyet, ugye, azt mondja például az Isten igéje, aki ad, annak adatik. Adsz időt, adsz energiát, adsz enni a szegénynek, ad felruházod, támogatsz bármit, szolgáltod bármit, aki ad, annak adatik. És aki szűkölködik, aki nem akar semmit adni se az idejéből, se semmiből, azt mondja, az pedig hát elve, tehát nem jönnek rá, úgymond az állat, ez ilyen paradoxon. A világ azt mondja, hogy ne adjál, hogy ne adjál. A világ azt mondja, hogy ne adjál. A világ azt tanítja, hogy ne adjál, drága testvér, hanem gyűjtsél. Gyűjts. Ne adj, gyűjts. Jézus azt mondja, adj, és kapsz. Amen? Ez nagyon fontos. Jézusnak vannak ilyen paradoxon, és ezt ő találta ki, ő alkotta meg a világ mindenséget, drága testvérek. Tehát ő tudja pontosan, hogy hogy működik. A gyártó jobban tudja, már bocsánat, sokkal jobban tudja. Azt mondta, hogy add át magam neked, és akkor te lesz a legboldogabb, és minden ebbe beteljesedsz, és a végén, amikor végigmész az életednek ezen a földi útján, amikor végigmész ezen az életúton, amit itt élsz, a vége pedig az örök élet. A végén pedig ott ébredsz a mennybe. Hát ért, ott vagy, és ott. És aki ezt nem teszi, elveszíti. Elveszíti. És a utolsó vers itt a mai nap, a 27-es a Máté 16-ból. Fia, bizony az emberfia eljön atya dicsőségében, és angyalai kíséretével. És akkor majd mindenkinek megadja, amit a tettei szerint megérdemel. Most figyelj. Fontos. Ez egy másik ellentmondásosnak tűnő kijelentés. Hiszen kegyelemből van az üdvösség. Nem a tettekből. Ez most ilyen ellentmondás, de nem ellentmondás, csak át kell gondolni. Amikor az Úr visszatér, azt mondta, amikor az emberfia eljön atya dicsőségében, akkor mi lesz? Akkor mi lesz? Elragadtatik az egyház, tehát ezt értitek. Tehát itt igazándiból ez, aki a Krisztusban van, annak nincs büntető ítélete. Igaz, hogy a tetteink szerint van jutalmazó ítéletünk. Tehát, hogy lesz egy ilyen jutalomosztás a mennyben, ezt a Krisztus bemaszékének nevezi, vagy valami ilyesminek a görög, hogy ott van egy ilyen, tehát nekünk ilyen jutalomosztás, tehát amit itt cselekedtünk, jót vagy rosszat, és akkor amit jót tettünk, Isten szerint tettük, vagy az Úr szerint, azért kapunk jutalmat, ennyi. De nincs büntetése a hívőnek, nincs ilyen értelemben büntetése. Tehát amikor azt mondta Jézus, hogy amikor az emberfia eljön az atya dicsőségében és angyali kísérletében, akkor mindenkinek megadja, amit a tettei szerint megérdemel. Itt nem az egyházra mondta ezt, értitek? Mert hiszen amikor eljön az atya dicsőségében, akkor vele együtt jövünk el mi is. Jobban az első eljövetelekkel, amikor csak az égig megy, akkor elragadja az egyházat, így van? És amikor másodszorra visszajön a 7 éves időszak után, hogy az Antikrisztust betegye a mélység kutyába 1000 évre, meg hogy legyőzze ezeket a hadsereket, stb. Akkor mi ott vagyunk vele. Tehát ez nem rólunk szól igazából, akik már újjászülettünk. Ez nagyon fontos. Tehát amikor az Úr visszatér, akkor lezárul a kegyelem korszaka. Alapvetően az fog történni. És aztán már majd jönnek az új dolgok. Tehát ezért, és ez az utolsóként, hogy ezért nagyon-nagyon fontos, hogy aki viszont értem feladja önmagát, az fogja igazán megtalálni az életét. Tehát ez volt a mai prédikációnak a lényege. Hogyha feladod, mert sokan így vagyunk elvel, én már megfigyeltem egyébként, hogy így vagyunk elvel, hogy hát valamilyen oknál fogva, én nem tudom miért, hogy úgy nem gondoljuk át, hogy mit is cselekszünk, vagy mit teszünk, és nem szeretjük úgy átadni az életünket, vagy nem tudom, hogy kinél hogy van, ki tisztelt a kivételnek, de nekem is volt ebben problematikám, értitek? Tehát bennem is volt egy ilyen, hogy most akkor, mit tudom én, most akkor, mit ilyen, de aztán egyre jobban megtanított az Úr ezekre a dolgokra, értitek, ugye? És ez tök jó, dicsőség az Úrnak. Úgyhogy én ma ennyit szerettem volna mondani. És hogyha más nem marad meg bennetek ebből az egészből, csak az, hogy nagyon jó dolog Istennek hátadni az életedet, akkor már bőven megérte, hogy ezt elmondtam. Tehát, hogyha csak ennyi marad meg benned, hogy az egy jó dolog, amikor Jézusnak átadom az életemet, és ő hozzá vonzódom, és ővele beszélgetek, és ővele... Tehát ez egy nagyon nagy... Ha minden ott van az agyar. Ha csak ennyi marad meg benned, az is elég. Ebből az egészből, amit elmondtam. Az már bőven megérte, hogy elmondjam azt az egy órát. Ez nagyon fontos. No. Drága tesókáim, van-e valakinek valamilyen kérdése ezzel kapcsolatban hozzáfűzni valója, mielőtt még egyetlen egy dalt elénekelnénk így a végére? Van-e valami bármi, amit szeretnétek így mondani, vagy és legvan, megértettél, vagy nem értettél éppen meg, vagy valami magyarázatra szorul, vagy nem tudom, valamihez hasonló, tehát bármi. Hogyha van, akkor nyugodtan mondjátok.
Köszönjük a szolgálatot, a készséges beszédet. Köszönjük a buzdítása, rengeteg verset. Az örök kérővel adja meg neked, hogy továbbra is tudjad végezni ezt a tevékenységet, és a kedves családodat is áldja meg veled egyetembe. És remélem tudok következő alkalommal is csatlakozni. Elnézést, hogy befofátlankodtam a...
Jaj, nagyon jó, hogy eljöttél, ne butáskodj, József.
Örülök. Helyzettel, de majd következő alkalommal egy kicsit aktívabb leszek.
Dicsőség az Úrnak, annak nagyon örülünk. Örülünk. Köszönöm szépen az áldást, elfogadom az áldást. Köszönöm szépen. És te is áldott vagy, mindannyian áldottak vagytok, és szeretlek benneteket. Van-e valaki? Köszönöm, ez hálás vagyok az áldásért, nagyon jó volt. Köszönöm szépen. Én is tudom, hogy áldást kapok. Ez egy erős dolog. Van-e valakinek bármi, akkor még majd ugye a nincs senkinek hozzá. Katus?
Nekem se nagyon van, nagyon jó volt, tényleg nagyon építő volt, amiket mondtál, tehát úgy megragadott, hogy figyeltem egyfolytában, tehát pedig fáradt vagyok, de most úgy rátapadt a fülem, szemem, mindenemet. Nagyon jókat mondtál, ez most nem tudom, ez nagyon-nagyon jó volt. Tényleg, és nagyon, nekem úgy nem tudom, hogy át ellenül, de nagyon jó volt. Nekem nagyon tetszett, tényleg. Nagyon-nagyon erős volt ez a tanítás. Szerintem mindenkinek, ez most, én is úgy érzem, hogy ez kellett mindenkinek. Nekem is. Kicsit felrázott jobban, mint ahogy eddig fel vagyok rázott. Jó, nagyon jó. Amen.
Amen, dicsőség az Úrnak, köszönöm szépen. Dicsőség az Úré, amen, halleluja. De jó az Úr. Örülök, hogy át tudtam adni, amit rajtad, amit kellett, mert hát én is fáradtak éreztem magam a munka után, tehát így, de kicsit el voltam így laposodva, de de így már nagyon jó. Drága Marika, hogyha esetleg még mondanál a végére.
Nekem is nagyon tetszett, és nagyon szépen köszönöm, hogy csodálatosan át tudtad adni az új üzenetét nekünk, mert hát valóban ez a legfontosabb, hogy élő közösségünk legyen az Úrral, mert ő él. Mert ő tudja a mi utunkat legjobban egyengetni, és úgy, ahogy elmondtad, hogy mivel, hogyha újjászülettünk, Isten szelleme belülről motivál bennünket minden jóra. És akkor már nem is akarjuk tenni a rosszat. Mert belülről állandóan, ez egy forrás, ami állandóan számunkra a legjobbat adja. Hát főleg, ha olvassuk a Bibliát, mert nagyon fontos, mert ott az Úr Jézus szava, mert ugye, ami mondja, hogy új parancsolatot adok nétek, hogy egymást szeressétek. Hát ez az új parancsolat nekünk, és ennek alapján kellene élnünk is. És ahogyan így elmondtad, hogy eszembe jutott a Zsoltár, hogy a 37. Zsoltárban van, hogy gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kérései. Hogy ez a legfontosabb, hogy mindig hálás szívvel legyünk az Úrnak, és gyönyörködjünk ő benne, mert csodálatos. Hogy mit kaptunk, fel se fogjuk. Fel se fogjuk. Úgyhogy nagyon, nagyon szépen köszönöm mindannyiunk nevében, és úgyhogy csodálatosan átadtad az Úr üzenetét, és köszönöm.
Ticsőség az Úrnak.
Áldottak mindnyájan.
Ámen.
Köszönjük. Vagyunk,
ez nagyon jó. Köszönöm szépen, Marika, az Úr dicsőségére. Tényleg csodálatos az Úr, szóval azt lehet mondani, hogy egy fantasztikus tett, tényleg így annyira jó az ő vele való élet. És itt a végére még énekeljünk egyet. Dicsőség az Úrnak, egy dalt kikeresek mindjárt.